A táplálkozás 100 millió éves története. Mit tettek az őseink, és miért fontos ez ma? Ez a címe Stephen Lee könyvének, ami elég komoly vállalkozás, egyrészt történeti áttekintés az őskortól napjainkig, ahogyan az alcím is mutatja, másrészt a világ különböző részein jellemző ételfogyasztási szokásokat bemutató útirajz is, kalandos és szórakoztató. Mindemellett a szerző tudós, így áll a témához, és életmódtanácsokat is ad. A fordítót, Varró Zsuzsát kérdeztem, neki mi volt igazán szimpatikus és figyelemreméltó a könyvben?
Mint fordítót, ugye nekem a legélvezetesebbek azok a részek voltak, ahol járja a világot és leírja az élményeit, de a nézőpontja teljesen új volt, és érdekes ez az evolúció szempont, illetve, hogy a sok információt, amit kapunk állandóan, hogy akkor mit tegyünk, mit ne együnk, mi hogy legyen, hogy ezt ilyen új szempontokból lehet nézni. Valamelyest így elsajátítottam ezt szerintem, ezt a gondolkodásomat, tehát hogy tovább is működik bennem ez. Érdekes volt ez a történeti része is, ami tényleg a táplálkozásnak a története.
Tehát, hogy az őskortól számítva, igen, hogy mit és miért, hogyan esznek az emberek?
Igen, tehát, hogy tényleg ez a 100 millió évet ugorjunk vissza, és akkor onnan kezdjük a rovarevéstől. Persze sok mindent tudtam is, de így áttekintve ez is nagyon érdekes volt, de aztán az, hogy ezt a mai modern életben ezeket az információkat hogyan lehet hasznosítani, nagyon elgondolkodtató volt szerintem.
Ugye vannak olyan táplálkozási irányok, amelyek visszautalnak az őskori ember életmódjára, és ugye azt mondják, hogy hát azóta nem változott a mi emésztőrendszerünk, vagy hát mégiscsak van, amire beállt, lehet, hogy azt kéne követni, de azért ebből a könyvből kiderül, hogy számos módosulás volt, tehát hogy például, amit a húgysavról ír, vagy a C-vitamin termelésről, bizonyos dolgokat mégiscsak elveszített az ember a fejlődés során.
Hát igen, meg ami még érdekes volt nekem, hogy így kitágította, tehát hogy igen, ehetnénk úgy, mint az őseink, de nem teljesen egyformán éltek mindenkinek az ősei, nem azonos körülmények között. Tehát, hogy nem lehet ennyire általánosítani, hogy akkor táplálkozunk úgy, mint a kőkorszakban, mert más földrajzi viszonyok között élő emberek máshogy táplálkoztak. Ott van például a laktáz, ami ugye sok mindenkit érint mostanában, a laktózérzékenység, hogy akkor akinek az ősei olyan helyen éltek, vagy ő maga is olyan helyen él, ahol sok tejterméket fogyasztottak, ott kevesebb a laktózérzékeny ember, mert megmarad ez az enzim, aki meg olyan helyről származik, vagy az ősei, ahol nem nagyon fogyasztottak, de mit tudom én, Közép-Afrikában ott meg sokkal több. Tehát, hogy azért ilyen differenciáltabb ez a kép sokkal. Az amúgy is nekem nagyon tetszett ebben a könyvben, hogy nem lehet azt kijelenteni, hogy mindenkinek csak a paleo diéta jó, vagy mindenki legyen vegán, hanem különböző szempontok vannak, amiket figyelembe kell venni. Ugye az egyik ilyen példa erre a szerző, aki vietnámi bevándorlóknak a gyereke Kanadában, és hogy például az ő bőrtípusa, a kanadai éghajlat nem nyújt számára elegendő D-vitamint, illetve hogy az ottani táplálkozás az neki nem feltétlenül jó. Tehát ugye ez az egész könyv végül is ebből az személyes élményből indul ki, vagy hogy az ő kutatásai ebből a személyes élményből indultak ki, hogy az anyukája, aki Vietnámból átköltözött Kanadába, és ott áttért az ottani életmódra és táplálkozásra, meghalt mellrákban 60, nem tudom, valahány éves korában. A nagymamája pedig, aki szintén átköltözött hozzájuk, viszont ragaszkodott az eredeti vietnámi étrendhez, és soha semmi más nem volt hajlandó enni, csak halat meg rizst körülbelül, pedig majdnem 100 évig élt. Egyáltalán nem foglalkozott az ilyen ajánlások, hogy mit kéne enni, vagy mit nem, hanem ő ugye úgy mond az őseinek a táplálkozási szokásainál kitartott, hoztak az életmódjánás, és lám-lám mennyivel tovább élt. Tehát ez az egyik alapvetésnek a könyvnek, hogy a saját őseink életmódja és táplálkozása az, ami a legjobb nekünk. Hát mondjuk szerintem ez így Magyarországon, Európában egy ilyen nehezebb ügy, tehát én például nem tudom, hogy tényleg nekem mondjuk a szalonna az olyan egészséges lenne, mert a De.
Tehát az, hogy ő Vietnamban született, azért ez annyira más étkezési kultúra, hogy ő neki könnyebb ehhez visszatérni, vagy ráismerni. Ugye nagyon érdekes, amikor Saigonban leszáll vele a repülőgép, vagy hát ugye egyáltalán Vietnamban fölkeres helyeket, és kipróbál ételeket, hogy ez a ráismerés, hogy az neki jó.
Igen, hát feltűnőbb a különbség. De hát ő azért azt mondja, hogy akár milyen területről van szó, földrajzilag, hogy az ottani ugye, környezet, az éghajlat, az, hogy mit terem meg, mik vannak, az meghatározta azt, hogy milyen konyha művészet, vagy tehát, hogy mit esznek az emberek, ugye nyilván, és hogy az adott földrajzi területeknek a konyhája az, ami optimális az ott élő emberek számára, mert több évszázad vagy évezred alatt alakultak ki ezek, hogy akkor miből mennyi legyen benne, és hogy ezeket érdemes ma is követni, mert igen, hogy annyira nem gyorsult föl a testünk evolúciója valószínűleg, hogy alkalmazkodni tudjon ezekhez a gyors ételekhez, meg a sokszorosan feldolgozott kajákhoz.
A trió tagjai egymás között tanácskoztak dallamos közép-vietnámi dialektusban, aztán eltűntek egy konyhasarokban, majd hamarosan előjöttek egy kerek bádogtálcával, megrakva rizstésztával, széles salátalevelekkel, vékony főtt disznószeletekkel, egy tál marinált hallal és két üveg halszószal, az egyikben csili is volt. Leültünk egy gyékenyre a földön. A halszósz határozottan sötétebb volt, mint a szokásos tömeggyártott. Begöngyöltem egy kis rizstésztát és disznóhúst egy salátalevélbe, és belemártottam a halszószba. Az első harapás villámcsapásként ért. A sós, bársonyos ízek bámulatos elegye volt, mintha az apró halak finom viszkivé alakultak volna át. Ha ilyen élénk ízek tolulnak az ember nyelvére, nem nehéz belátni, miért a halszósz képezi a dél-kelet-ázsiai konyha tartó pillérét, Tájföldtől a Fülöp-szigetekig, és hogy miért magasztalták annyira a rómaiak is ezt az ízesítőt.
Amikor a jövő táplálkozásáról szóló fejezetet az ember olvassa, azt írja a szerző, hogy jobb az őshonos terményekhez, meg állatokhoz visszatérni. Tehát Ausztráliában, amikor arról ír, hogy ott a valabi burger, meg lehet emutenni, meg kengurut is, bár idegenkednek tőle még a helybeliek is, de ott felsorol néhány ételt, mint a bozódinnye, meg a sivatagi lány, meg a borsbogyó. Ugye a visszatérés az őshonoshoz.
Ő ebben is látja a jövőt. Fontos, hogy fenntartható legyen. És hát nyilván igen, az őshonos növények, meg állatok, azokat jobban lehet tartani, és nem kell az egész környezetet felborítani, de hát mondjuk igen, Ausztráliában idegenkednek, tehát hogy ott is ez az őslakosoknak a konyhája, ők azok, akik fogyasztják ezeket a sivatagi gyümölcsöket, zöldségeket, vagy a kengurut, és nem az európai bevándorlóknak a leszármazott is, szóval itt nem tudom, mit gondol ilyenkor, hogy akkor mit tegyenek az ausztrálok. Észak-Amerikában is ott is beszél, hogy a helyi vadakat kellene fogyasztani. De hát igen, a fenntarthatóság, meg hát arra nem tudja a választ, az inkább csak kérdésként vetődik föl, hogy hogyan lehet ez mindenki számára elérhető, a egészséges táplálkozás mondjuk. Tehát, hogy azért ez eléggé ilyen first world problem, vagy nem tudom, tehát, hogy erre azért valamilyen szinten ő reflektál, hogy ilyen különféle étrendeket követni tulajdonképpen azért luxus, meg a génmódosított élelmiszerekkel is foglalkozik valamennyire. Tehát, hogy azért ő kitér, hogy akkor mi a táplálkozás jövője, de ott nincs sok válasza szerintem. Nyilván nem is az ő feladata, de hát ezek is elgondolkodtatóak, ezek az aspektusok.
Nézzük a könyvnek a fölépítését, hogy a fejezetekben hol jár. Ugye azt csinálja, hogy végigvesz különböző élelmiszertípusokat. És a rovarokkal kezd, tehát a rovarokkal való táplálkozás az nagyon elő van a könyvben. Szerintem az egy nehéz fejezet.
De azt nagyon jó volt fordítani. Szórakoztató volt, hogy azt úgy visszaadjam a rovarevésnek az élményét, amit ő, mert hogy ő ott ugye azt csinálja, hogy akkor tényleg megkóstolja, nem tudom, milyen pálmafúró bogarat, meg százlábút, meg hangyalevest, szöcskét, mindenféle bogarakat, és hát elég érzékletesen leírja, hogy ez milyen. Igen, hát ez egy kicsit undorító, de azért szerintem nagyon érdekes. A többi fejezetben nem emlékszem, hogy ilyen nagyon gyomorforgató részek lettek volna, de hát minden fejezet ilyen, tehát hogy végigveszi a táplálék-típusokat, meg az evolúciót, de mindenhol vannak ilyen színes részek, hogy ő miközben dolgozott ezen a könyvön, meg előtte, hogy be is utazta a világot, tényleg volt Afrikában, Dél-Kelet-Ázsiában, Indiában, Ausztráliában, Görögországban, Indonéziában is, tehát hogy sok helyen járt, és akkor végigette az ételeket, kapott ételmérgezést is, meg persze mindenféle betegséget. Igen, azok még ilyen nagyon kellemetlen részek, amik arról szólnak, hogy mennyire beteg lett Dél-Amerikában valami utcajárustól vett hústól. Tehát, hogy tele van ilyen személyes élményeivel és kalandjaival is a könyv. Tehát, hogy ha valakit ilyen a része érdekel, akkor az is szórakoztató nagyon szerintem.
Jó, mint egy ilyen gasztróúti könyv, de kifejezetten a helyi termelőkre, a helyi árusokra vonatkozóan, nem? Vagy az ősi ételekre.
Igen, hát meg akarta kóstolni, nem csak elvontan írni róla, hanem akkor elment mindenhol az ős termelőkhöz.
Nagyon érdekesek ezek a találkozások, beszélgetések, nem tudom, a dzsungelben élő Kleával, aki ott maga termeszti a növényeket és elképesztő ételeket ad, vagy Indiában. Szóval, hogy akiket úgy őrültnek néznek, mert ugye kivonulnak a világból.
Én úgy vettem le, hogy ő ezekben az őrültekben látja a jövőt, tehát hogy például ez a dzsungelben élő nő, meg Ausztráliában is találkozott, meg Kanadában, tehát több helyen, de beszélget olyanokkal is, akik harcos, hát nem is tudom, minek mondjam őket. Tehát a különféle étrendeknek a képviselői, tehát azokat is azért végigveszi, a divatosabb diétákat, ezeket a trendeket, tehát amik ilyen ismertebbek, vagy populárisabbak, és azokat is így megvizsgálja az ő sajátos szempontjából, és szerintem nagyon tanulságos.
A gyümölcsök a tradicionális környezetben szezonális csemegének számítottak. Az iparosodott országokban azonban olcsó édességként istenítetté váltak. A városlakók számára, akiknek elegük lett abból, hogy a hús kapcsán mindig a betegségeket és a kegyetlenkedést hányják a szemükre, a gyümölcsök lehetőséget kínálnak arra, hogy egy spirituálisan fedhetetlen étellel méregtelenítsék magukat. Egy karmikus vonat lett a gyümölcsökből, amely lassan halad előre minden 4-5 dolcsival, amit leperkálunk egy nagy üveg gyümölcssűrítményért. Sajnos az őseink 16 millió évvel ezelőtt leszálltak az üdvözítő gyümölcs mennyországba tartó vonatról, alkalmatlanná téve ezzel a génjeinket és a májunkat arra, hogy vödörszámra fogyasszuk a fruktózt naponta. Ez a dilemma azonban csak akkor merül fel, ha szem elől tévesztjük a gasztronómiát, és csak a táplálkozástani szempontokra figyelünk.
Még van egy ilyen tágabb kontextus, hogy jó, de hogy éltek, miközben ezt tették. Tehát nekem ez például egy nagyon érdekes plusz információ volt, tehát hogy nem lehet csak az egyes tápanyagoknál leragadni, hogy akkor mennyi koleszterint fogyasztunk, meg mennyi zsírt, vagy csak zsírt, hanem egy ilyen tágabb kontextusban kell szemlélni, hogy akkor igen, ettek sok húst, meg makkot ettek, meg mit tudom én, ugye rovarokat, és hát hogy közben járkáltak egész nap a kőkorszaki őseink.
Mint hogyha azt mondaná, hogy a kiegyensúlyozott étrend a lényeg, mert ugye a gyümölcsről szóló fejezetben ott van az, hogy egyébként milyen elképesztő gyümölcsök is vannak, amiről nem tudni. Tehát az ember az internet közelében olvassa ezt a könyvet, szerintem, hogy én legalábbis mindent megnéztem, amiről nem hallottam még soha életemben.
Igen,
és hogy azt mondja, hogy jó, lehet gyümölcsöt enni, sokat akár, de hogy van kockázata, írja ezt a férfit, aki egész életében rengeteg almát evett meg, és micsoda betegsége lehet, vagy hogy jó, azt mondják, hogy sok halat kell enni, meg omega-3 zsírsav, na de annak is vannak kockázatai. Meg hogy miért rajongunk annyira a zsírért, a húsért, az olajért, vagy mi a helyzet az, hogy minden parazitától mentesen kell élnünk?
Igen, hát a konklúziója az végül is a kiegyensúlyozottság nyilván, de hogy ezért mondja azt, hogy hát a legjobb, hogyha ugye azt tesszük, amit a mi saját őseink ettek, de azt mondja, hogy igazából bármilyen tradicionális étrendet követhetünk, mert azok egyensúlyban vannak, tehát azt hogy akkor nem nekünk kell kitalálni, hogy miből mennyi legyen. Ehetünk mediterrán szerint, vagy japánt, vagy vietnámit, csak hogy akkor azt konzekvensen azt fogyasszuk. És hát, hogy ne üljünk egész nap. Ez a másik ilyen nagyon fontos konklúzió, amiben viszont nagyon máshogy élünk, mint az őseink, legalábbis így a modernizáltabb társadalmakban, az az, hogy mennyit ülünk, és hogy ilyen sose volt. Tehát, hogy ez 100 éve, vagy még annyi sem telt el, tehát, hogy otthon, az irodában, az autóban. Ez elsősorban nyilván megint az amerikaiakra igaz, akik tényleg mindenhova kocsival mennek, de hát azért általánosságban igaz, és hogy az egészségügyi problémák jelentős részét meg ő ebbe látja a gyökerét. Tehát igazából, hogyha napi 2 órát, ha sétálnánk, akkor ehetünk, amit akarunk, kb. Én ezt tűztem le. Ha kiegyensúlyozottan táplálkozunk, és sokat sétálunk, akkor nem lesz nagyobb bajunk. Ez tényleg ilyen józan észre belátható.
Számomra egészen meglepő volt, amikor az elhízás kapcsolatát vizsgálta az unalommal, akár az unalmas munkával, nem? Ez is milyen ilyen aktuális téma tényleg.
Hát igen, azt állítja, ugye, hogy a szellemi munka is fogyasztja, vagy égeti a kalóriát. Tehát van benne sok ilyen érdekes apróság. Én nem tudom ezeknek a tudományos háttétet, hogy ez tényleg így van, vagy nem így van, bár meglehetős bibliográfia van hozzá, tehát sok-sok tanulmányra és egyéb tudományos munkára hivatkozik, tehát hogy nem ilyen légből kapottak ezek a dolgok nyilván. De erről egy kicsit más gondolok én személy szerint, mármint hogy azt mondom, hogy az unalom az nem egy modern dolog, hanem az úgy van. Máskor is lehetett unatkozni.
Vagy monoton munkát végezni.
Igen, tehát a kapálás is elég monoton mondjuk, vagy bármilyen fizikai munka is lehet monoton, illetve hát, hogy tudom én mondjuk a parasztok télen mit csináltak, tehát amikor nincs a munka. De biztos nem voltak kövérek. Szóval sok érdekes felvetés van benne.
Akinek egyébként bármiféle táplálkozással összefüggő problémája van, vagy gluténérzékeny, szerintem aznak is nagyon hasznos, mert itt sokat megtudunk a keményítőről, vagy a vegetáriánus kosztról, vagy tényleg a húsevésről, és többször is említette, hogy szerinte a fiataloknak kevesebb húst és sejterméket kellene enniük, és 65 év fölött viszont már lehetne többet.
Az eredeti elmélet szerint korai őseink mindenek előtt és leginkább vadászok voltak. Az afrikai ragadozók azonban jellemzően a becserkészésre és a könnyen gyorsuló, erőteljes hajszára hagyatkoznak, és többnyire éjszaka vadásznak. Ezzel szemben a humó nappali élőlény volt, és nem tudott úgy gyorsulni, mint az oroszlán vagy a gepárd, és nem is rendelkezett a húsevők karmaival, erőteljes állkapcsával vagy félelmetes fogaival. Hogyan is remélhette volna bármilyen emberszabású, hogy botokkal és kövekkel akár csak megkarcoljon, nemhogy megöljön egy gazellát, amely 100 km/h sebességgel tud száguldani a szavannán, és hirtelen 3,5 méter magasba is képes felugrani a levegőbe. Népszerű ellenvéleményként az elmúlt évtizedekben az is felmerült, hogy az őseink elcsenték a csontokat és a koponyákat a maradék zsákmányból, a jól lakott oroszlánok és hiénák orra elől, azok álmos tekintetétől kísérve. Az, hogy az ember mint macsó vadász átalakult, az ember mint csontguberálóvá politikailag is korrektebbnek minősült. Mivel úgy vélték, hogy az őseink hulladékvadászok voltak, nem pedig hidegvérű mészárosok, a mai embert ennek folyamányaként természet adta pacifistaként lehetett értelmezni.
Képes volt kimenni a sivatagba, és szakócát készített saját kezével, mert meg akarta tudni, hogy az ősember mire használta ezeket.
Igen, hogy lehetett ezzel vadászni egyáltalán. Igen, hát ő egy antropológus egyébként, ezt nem mondtam, tehát antropológia professzor, de nem kulturális antropológus, hanem biológiai antropológiával foglalkozik, tehát nyilván ez is szakterülete. Sok konkrét tanácsa is van, és sokat foglalkozik a D-vitaminnal is például, és konkrétan tényleg a táplálkozással összefüggő betegségekkel, allergiákkal. Hát igen, az is egy ilyen érdekes rész, ahol a parazitákkal foglalkozik, de sok tudományos rész is van, tehát voltak nagyon szórakoztató részek, és voltak olyanok, amikkel nekem nagyon sokat kellett gyűrköznöm, ahol utána kellett néznem az összes immunoglobulinnak, nem tudom, tehát a cukorbetegséggel is, az is több először előkerül az inzulin. Tehát, hogy amikor ezeket kellett fordítani, akkor azok fáradtságosak voltak, a könnyedebb részeken jobban szórakoztam.
Varró Zsuzsa fordítóval beszélgettünk a Táplálkozás 100 millió éves története című könyvről. Stephen Lee kötetét a Tipotex kiadó jelentette meg.